Hát szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Világok Harca, a podcast, ahol kétféle mozgóképes tudat, ízlés ütközik össze. A múltkori adásban tárgyaltuk ki a Most vagy Soha című filmet Gézával, Csákvari Gézával, kollégámmal, filmkritikussal, újságíróval, aki itt ül velem szemközt.
És itt ül szemközt velem Rossznáki Emma. Így van, aki úgy érzem, hogy most valósította meg először ezt, hogy itt mi ahogy a No Man Est Omen Világok Harca, hogy itt mi vitázni fogunk, mert hogy azt én értem, hogy húsvét jön, de kitalálta azt, hogy húsvéti filmekről fogunk beszélni. Tehát Emma, ezt honnan jött? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szarfilmekről fogunk beszélni, azért mert húsvétot rá tudjuk húzni.
Nem, én arra gondoltam, hogy mivel jön a húsvét, ezért végre van valami, ami kapcsán tudunk beszélgetni, és nem csak a levegőbe. Másrészt azt gondolom, hogy ez egy olyan ünnep, mint ahogy igazából minden ünnep, ahol ha nem is ütköznek egyrészt a vallási meggyőződések, ki milyen hagyományokat tart, milyeneket nem, mi fontos neki az ünnep kapcsán, csak a pihenés, a család, vagy esetleg valami fajta lelki feltöltődés is, és a többi, és a többi. És úgy gondoltam, hogy a filmek által mindenki megtalálhatja magának, hogy mit is szeret ebben az ünnepben, mármint a húsvétban.
Ez csodálatos hangzik, majdnem meggyőztél alapvetően, de ha mondjuk arról lett volna, hogy szó, hogy mondjuk karácsonyi filmek, szilveszteri filmek, nyári filmek, úgymond háladásos filmek, abban is rengeteg van, de valahogy a húsvéti filmek az egy eléggé marginális dolog így a filmiparban. Én legalábbis eddig ezt én így gondoltam. Tehát, hogyha például beütöttem azt, hogy húsvéti filmek, akkor mindig ilyen gyanús tévéfilmek jöttek ki, Hallmark Channel sorozata a feltámadásról, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ilyen ismeretterjesztő, és úgymond ilyen vasnap délutáni matinés tévés jellegű produkciók főleg, de aztán sikerült összehozni egy listát, amit őszintén meglepődtem, de hát ez a te listád, Emma. Vagy bocsánat, egy filmet szerintem, vagy kettőt tettem hozzá, de ez szerintem nagyon jó, mert építkezni járok ide hozzád.
Egyrészt, másrészt itt az intro helye. Azt gondoltam, hogy mivel húsvét az legyen egy tág fogalom, adjuk meg a keresztény ünnepkörnek is a magáit, úgymond, illetőleg van egy olyan film, ami a Pészákhoz kapcsolódik, zsidóhoz húsvét az a Pészák, és hát aki nem hat meg semmelyik ünnepkör sem, az meg ő élvezhesse a nyuszis filmeket, amiket mi ide hoztunk. De ne is szaporítsuk tovább a szót, szerintem kezdjük az első filmmel, amit te hoztál, Géza, úgyhogy...
De stop. Ez a lista, ez ilyen minőségi sorrendet is akar feltámasztani, vagy csak én? Csak azért kérdeztem, hogy udvariasság, hogy az én általam javasolt film az első helyen van, vagy ez akkor megyünk a gyengétől a jobb filmekig?
Nem. És ez nagyon jó kérdés volt. Nem, itt ez egy leginkább tematika szerint felszeretelt lista. Az első film az azért került az elejére, mert ennek az a címe, hogy kellemes húsvéti ünnepeket. Ergo ez a film aztán tényleg az ünnephez kapcsolódhat, gondoljuk elsőre, a címe alapján. Aztán később, hát a későbbieket meglátjuk. Nos, ez a Kellemes húsvéti ünnepeket című film, ez egy 1984-es francia alkotás. Ebben Stefan, egy nagyon gazdag iparmágnás, állandóan csalja a feleségét, Sophie-t, és a nő éppen hazautazik az anyjához repülővel a húsvéti ünnepekre, ám Stefan, miközben kiviszi a feleségét a repülőtérre, összetalálkozik Julie-val, Sophie más szó által alakított Julie-val, akiben hát megtetszik neki. Ezt mondom, bele szeretne, ez egy ilyen erős túlzás lenne. És
a hát, film végére talán.
A film végére talán, igen, lőjük le. És hát hazaviszi ezt a fiatal lányt, egy 18 éves lányról beszélünk, és egyébként Sophie Marceau a forgatáson valóban éppen még csak 18 éves volt. Ám kiderül, hogy valami random strike miatt, ami Franciaországban egyébként egészen gyakori, törölték a járatot, a feleség hazajön, és ott találja ezzel a fiatal lányjal a férjét, és azt a megoldást választja a férj, Jean-Paul Belmondo egyéb iránt, hogy azt mondja, hogy Julie a lánya. És hát innen minden őrület, amit el lehet képzelni, az benne van ebben a francia filmben. Ezt még elárulom, hogy Nizzában játszódik a film. Én tavaly nyáron voltam, és nem sokat változott egyébként Nizza, csak több lett benne az autó.
Hát egy croissant, ott az, ami állandó. És aztán ugye a reptér az viszonylag ugyanolyan.
Igen.
Szerintem is. És aztán van az a fenti városi, szóval viszont nem kalandoztak el annyira.
Tehát, Géza, miért ajánlottad a listára ezt a filmet, és mit gondolsz róla?
Hát igen, most elmondtad, hogy ugye miről szól, de és hogy miért van a listán, mert hogy a címe, meg húsvétkor játszódik, ugye, nyilvánvalóan, de ez egy tipikusan olyan film, amelyik ugye cigányosan úgy készült, hogy ez egy szórakoztató darab, egy ilyen slapstick, egy jól megcsinált vígjáték, melynek az a lényege, hogy teljesen, hogy mondjam, ünnepi film, amelyik ünnepmentes. Tehát, hogy ez mindenkinek jó, a globalista társadalomnak jó, ha valaki munkásőr volt és ateista, annak is jó, ha valaki a szélpányokat szereti, annak is jó, ugye, ha valaki és szerintem ennél nagyon fontos, a politikailag inkorrekt humort szereti, ebbe a film azért abszolút jeleskedik még, tehát hogy látszik, hogy nem egy mai darab, de hogy miért ajánlom, tehát szerintem rettentő szórakoztató, és hát azért itt azt én kiemelném, hogy azért Jean-Paul Belmondo ebbe a filmbe, tehát hogy szerintem elképesztő. Mondjuk amúgy is bírom a Belmondót, tehát hogy ez a csávó mekkora utat tett meg, mondjuk a Godard filmektől kezdve a kifulladásig, Bolond Pierrot, és aztán volt az az időszak, amikor mindig francia felügyelőt játszott, de ő volt az a párhuzamot állítanék, bár ő sem annyira kemény, tehát mint az amerikai filmben Clint Eastwood, amikor megjelent mint Piszkos Sheri, ő a úgynevezett Hard S, tudod, akit ilyen megingathatatlan, ő a férfi erő, csak míg a Clint Eastwoodnak egy baromi nagy magnumja volt, a Jean-Paul Belmondónak is volt pisztolya meg lő, de igazából neki az a szexepéje, hogy párizsi háztetőkön ugrándozik, mint például a Félem a város felett című darabba, vagy akkora pofonokat kever le, hogy a faladja a másikat, és így ilyen a pingpong labdaként pattanak onnan vissza a embereknek, akik lekeveri a pofont, és azoknak rögtön véres a fejük. Tehát, hogy ez nem ilyen, hogy egy Jameson filmbe addig ütik egymást, míg nem addig se történik semmi, ugye vérmentes filmeket kell csinálni az angol száz kultúrában. A francia akciófilmeket ez nem érdekelte, és alapvetően amit a Gran Torino-ba csinált Clint Eastwood, hogy egy ilyen ironikus, önironikus változata a korábbi Hardass, ugye karakterének, a Piszkos Harrynek, és akkor ugye eljátsza az öreg, úgymond ilyen szélső jobbos, de azért a bevándorló szomszédokat végül megkedvelő öreg urat, aki aztán ugye kiáll a gangsterek ellen is, megvédi őket. Na, ugyanilyen hülyét csinálok magamból film a Belmondónak, ez a kellemes húsvéti ünnepeket, amiben azért itt is azért vezet autókat, meg azért lekever pofonokat, de azért itt van, már benne van az, hogy oké, már azért öregecske is egy picit, ezzel is elszórakoznak, ugye egy ilyen ageism is van ebbe a filmbe, és hát a másik dolog, ha már színészek is, akkor ezt elintézem a Sophie Marceau-t két mondatba, tehát azért fölnőtt egy generáció, aki így a házibuli filmek miatt mindenki szerelmes a Sophie Marceau-ba, és akkor jellemző a franciákra, amikor elírja a 18 éves kort, akkor itt rögtön a kebleit lehet nézni, és kb. Szerintem, amikor én ezt moziba láttam, van az a rész, amikor ugye először leveszi a blúzát, akkor így, ahogy a Jean-Paul bemondó, így lefagy. Tehát, hogy... És szerintem úgy, hogy lefagyott áll, ugye, az a korosztály, aki ugye így reagálta a Sophie Marceau-nak ennek a merész húzására. De hát mondom, tehát lényegében akkor én most így, ha szűzséznem kellene ezt a nagy monológot, akkor én a színészek miatt ajánlom ezt a filmet.
Iszonyatosan jó értelemben vett ripocséria az egész, amit lenyom ebben a Belmondo, és nagyon-nagyon jól áll neki. Én azért szerettem ezt a filmet, bevallom, igen, szerettem. Vannak vele gondjaim, azt mindjárt még mondom, de hogy alapvetően szerettem, mert ez egy olyan vígjáték, olyan franciás vígjáték, amit meg kellett írni. Itt vannak párbeszédek, rohadt vicces párbeszédek. Egész, nagyon sokáig én azt, amikor láttam a filmet magam előtt, pont az jutott eszembe, hogy ez színpadon is megállna, hiszen nagyon sokáig zárt térben játszódik egy bizonyos lakásban, és valóban a dialógokra épít, meg arra nagyon fura csapkodós játékra, amit a Belmondo, mivel nem tud megütni embereket, saját magán végez el. Tényleg szórakoztató. Mondtad az autókat. És tényleg az, hogy ez a film, ebben nincsen nagyon sok akció, de hogyha van, az nagyon van. Az alatt van minden, tehát akkor van mindenféle filmes technika, amit el lehet képzelni, van szinti zene, rettenetesen idegesítő és borzasztó, és a legjobb, és amit én imádtam, hogy a végén, tehát véget ér ez a film, pont azzal a megállítással, ahogy ezek a vicces filmek végződni szoktak, tehát így éppen, mintha nyitná még szóra a száját a főszereplő, de megáll kamera, és vége főcím alatt az autós jeleneteket láthatjuk, hogy ezek összetűrnek. És így már így...
Mármint a Baki parádét egyébként.
Igen, és semmi köze a filmnek, de ez volt a végén. És ez annyira bájossá teszi ezt az alkotást, és már látom magam előtt, hogy a taxi film ugye ebből, hogy következik ott Franciaországban majd, vagy nem tudom, de ehhez sokkal jobban értesz. De hogy, hát bájosnak mondanám.
Igen, és egyébként ugye majd lesz majd szinkronos adásunk is, amikor ugye összeveszünk, és általában nagyon kevés alkalommal szoktam mondani, hogy hozzátesz, vagy még rádob egy lapáttal az egészre a magyar szinkron, az a Stanka Istvánnak a megoldása volt, és hogyha mondjuk valaki átkapcsolja az eredeti franciára, mondjuk annak idején a mozikban szinkronosan ment, tehát ez egy olyan film, amit nosztalgiában is szinkronosan nézek, ha előveszem, hogy abszolút hülyét csinál magából a Belmondo, de hogy ahogy így magam elé vizionálom, hogy a Stanka István így elképzelt, hogy ő a Belmondo. És akkor így a saját hangjában így rádobott, szerintem úgy szinkronizálta, hogy a tükör előtt állt, és nézte a felső testét, és akkor ő is így biztos bedobta magát, de ez persze hülyeség, amit beszélek, de hát egy ilyen jobb a gondolat.
Igen, ez a nőcsábász hang, ez még jobban rátesz az egész filmre és a karaktere. Valóban Sophie Marceau nagyon szép, mondjuk ebbe a filmben minden nő szép, mint hogyha modellekkel forgatták volna, úgyhogy akinek mondjuk ez szükséges egy filmhez, akkor ez abszolút meg tudja adni. Amikor elkezdtem nézni, és segíts, mert te vagy ebben a műveltebb, mi az, amikor az a technika, amikor így megy a kép, visszamegy. Megy a kép, visz, tehát, hogy így ugrál.
Vagy ilyen svenkelésre gondolsz?
Nem is svenkelés, mert tudod, amikor úgy kezdődik a film, a Rivierán ilyen nagy-nagy hajóval mennek, a Stefan és nem tudom, egy barátja, semmi nem történik ebből a jelenetből kvázi, de mindegy, és így át is mennek konkrétan ilyen, tehát a szárazföldre is felmennek a hajóval, meg a tenger, és amikor így áttörnek egy ilyen kis halászkunyhót, vagy nem tudom micsodát, akkor azt így visszajátszák újra. Ezt hogy hívják ez a technikát? Ez biztos akkor jött be, és úgy gondolta a film, hogy na jó, akkor most megmutatjuk, hogy ez nekünk megy.
Igen, tudom, mire gondolsz. Nem tudom ennek a technikának a nevét, de ha van filmes alkotó, aki hallgat minket, akkor az kommentbe dobja már be, hogy hívják ezt a technikát, hogy mi is tudjunk épülni. Egyébként én azt gondolom erről a film elejéről, amikor ez a teljesen értelmetlen és teljesen öncélú dolog, hogy a motorcsónakkal átmegyünk egy darab szárazföldön, és közben lerombolunk egy kis házat is. Ez alapvetően ez a James Bond film prequel paródia. Tehát ugye itt mutatja meg, tehát hogy az a karakter egy Casanova, aki, nem tudom, a erkéről a helikopterre ugrik, hogy a következő csajhoz odaérjen. És akkor az persze belefér az, hogy lássuk, hogy mennyire tökös gyerekű, tehát hogy még az is, hogy áthajt egy kis darab szárazföld, amelyikét tényleg egy James Bond film van konkrétan kiemelve. Ugyanez a jelenet, amikor átmegy egy ilyen töltésen a Roger Moore-ra Élni és halni hagyni című James Bond filmbe. Ez egyértelmű, és ugye még a végén még utalások is vannak a karakterre, hogy így a dumába James Bond, de a tettekben nem, és akkor ugye a végén a film ez így rá is pakol. Tehát, hogy alapvetően én úgy gondolom, mindig vannak korszakok, amikor vannak olyan szerintem karakterek, akik úgy gondolják, hogy James Bond-abbak a James Bondnál. Ez most szerintem Tom Cruise manapság, aki úgy gondolja, mint Ethan Hunt mindent megcsinál. Leugrik egy motorra saját maga egy szakadékba, csak azért, hogy jobban nézzen ki az akciójelenet, miközben az igazi James Bond meg nyugdíjas felirattal a szívre tett kézzel val szerelmet le a Szedunak, tehát hogy megőrült a világ. És én úgy éreztem azt, hogy itt gondolták azt, sőt Belmondo esetében gondolták azt a franciák, hogy azért nála keményebb csávó, így a 20. századi filmben kevés van. Tehát most direkt ennek a filmnek a kapcsán újra néztem egy pár korábbi Belmondo filmet, és az egyik kedvencemet a Félem a város felett című akciófilmet, amiben egy kőkemény rendőr, és abban is olyan jelentek voltak, csak így erőszakba és akcióba, amit ennél a filmnél csak pislogunk, hogy hogyan csinálnak meg, ugye, politikai ginkolek humorral, vagy mesztelenséggel. Tehát, hogy itt azért értem azt, amikor a Catherine Deneuve azt mondja, hogy ő nem érti, hogy mi az a Me Too. Tehát, hogy ő is egy ilyen generációnak a szülöttje. Tehát van egyfajta egy ilyen tökösség, és ezekben a filmekben így hát szerintem ma már húsvét és tökösség, akkor a kellemes húsvét ünnepeket a megoldás.
Géza, te 10-es skálán hányasra értékeled a kellemes húsvéti ünnepeket?
Hát nosztalgiával együtt egy olyan 7,5-re.
Én adok egy kerek 6-ost neki.
Szigorú.
Rendben, akkor jöhet is a következő film, ami már sokkal jobban kapcsolódik a keresztény ünnepkörhöz, ez pedig a Passió. Nem nagyon kell elmondanom, hogy mi a Passió története, hiszen címében a megfejtés Jézus Krisztus földi létének utolsó 12 óráját vitte filmre Mel Gibson. Na most nekem az a szerencsém ezzel a filmmel, hogy 2004-ben én még épp arra koncentráltam, hogy elég kerek legyen a böbetűmnek a hasa, ergo fogalmam nem volt arról, hogy milyen csatározások voltak 2004-ben a Passió körül, és én később megnéztem ezt a filmet, rám nagy hatást gyakorolt egyéb iránt, és arra lennék kíváncsi, Géza, hogy te hogy élted meg, mert 2004-ben azért már aktívan filmes újságíróként dolgoztál, hogy érted meg a Passió premierjét?
Emlékszem, annak idején a Népszabadságnál dolgoztam, és volt egy ilyen állandó heti rovatom, mennek az a volt a neve, hogy toplista. És akkor ez azért volt tök jó, mert annak idején még így nem engedtek kritikát írni, mert mit képzel ugye a kezdő, meg még a tojáshely van a fenekén, és akkor itt a vezető Magyar Napilapba akar kritikus lenni, miközben ott ilyen óriási nevek írtak akkor, és tényleg sorba kellett állni. Viszont ennek a rovatnak megvolt az a varázsa, hogy a nézőszámok alapján lehetett ilyen mini kritikákat csempészni így a labba, és akkor nyilvánvalóan akkor foglalkoznom kellett ezzel, és arra dedikáltan emlékszem, hogy Magyarországon ez nagyon nagy siker volt ez a film. Tehát ugye rengeteg történet, visszaemlékezés, vagy akkor még ugye nem volt social media, tehát egy ilyen olvasói levél jött, konkrétan olvasói levél, úristen, akkor kaptam utoljára olvasói levelet, a papíron pláne, amely arról írt, hogy micsoda kollektív megrendülés volt a moziterembe, mikor ezt a filmet látták. Tehát ennek a filmnek Magyarországon volt egy ilyen keresztény jelentőségű nézősikere. Ugyanakkor itthon is volt egyfajta ilyen kritikus hangok is vele szemben, melyek ugye elsősorban arra mutat, de hát ugye két probléma volt a filmmel. Az, hogy nem követi a Bibliát A per B szerint, ami nem tudom, nem, én bevallom, nem elemeztem le, hogy minden egyes jelenete vajon mennyire követi a mondjuk úgy, hogy az alapanyagot, ha lehet ilyen bonyolán fogalmazni.
Az evangéliumokat.
Ó, na látod, ezért jó,
mondjuk
itt vagy.
Mondjuk így, igen. Ugye Boldog Emerich Annának a Jézus Krisztus Urunk kínszenvedése című, hát ez ugye látomások után írt könyvéből dolgozik még állítólag, dolgozott még állítólag Mel Gibson és a forgatókönyvíró.
Tehát ez már önmagában egy interpretáció, amit ugye beemelt, mint forrásanyagot, és ebből készítette ő a saját vízióját, és ami miatt mai napig ugye vitatárgy és problematikus ez a film, az, hogy mennyire, úgymond mennyire kiegyensúlyozott. Mennyire mutatja objektívan az eseményeket, és hogy állást foglal le a rendező, avagy még pontosabban fogalmazva, az ő értékrendje, véleménye, erkölcsi és vallási hovatartozása megjelenik a műben. És hogy ez hiba-e? Még egyszerűbben fogalmazva, hogy a filmben ábrázolt zsidók túlzottan erőszakosak, vagy sem. Ez jelenti-e azt, hogy a rendező antiszemita-e, vagy sem? Nyilvánvalóan az nem segített a rendezőnek az életében, hogy aztán később antiszemita kijelentéseket tett, amiket aztán tagadott. A vita örök.
Hát megmondom őszintén, ez, azt mondtad, hogy objektíven követi az eseményeket, ez egyáltalán basszus, létezik objektív film, ilyenkor ezeket a kérdéseket így feltenném, de hát hagyjuk is. Én nekem valami sajátos méltósága volt egyébként ennek a filmnek. Nincs ez szinkronizálva, feliratosan van, arámi nyelven, ezt is nyilván kikezdték, hogy az milyen, nem kornyű, nem jó.
Igen, meg a fura angol akcentus, ez az arámi nyelv, igen. Mint hogyha annyi sok arámi native speaker járkálna itt a környéken.
Itt a környéken, igen. Én nekem kicsit az volt az érzésem, hogy akik nagyon támadták ezt a filmet, azoknak önmagában egyáltalán az is probléma volt, hogy Mel Gibson rendezte, és az is probléma volt, hogy egyáltalán Krisztus, Jézus Krisztus szenvedéseiről készítünk filmet. Én úgy is emlékszem, hogy ismerőseim mondták, hogy a teljesen vallástól elforduló, sőt ateista ismerőseikre is hatást tett ez a film. Tehát, hogy mondjuk
nyilvánvalóan, mert hatásvadász.
Mert hatásvadász, igen ez amit egyébként muszáj elmondanunk róla. De hát kérem alásran, azért ez egy eléggé profi munka. Szólj még, Gézem.
De volt kétséged, hogy mondtad, hogy volt olyan probléma, hogy miért a Mel Gibson rendezi ezt a filmet. Azért a rettenthetetlenne azért ő bizonyított, hogy basszus, azért ő tud filmet rendezni. Tehát nem kell a szomszédba mennie ezért a mesterségje.
Tehát a Mel Gibson személye, mint aki ez lehet kötni az antiszemitizmust. Így.
Hát ez a film kellett ahhoz, hogy kössék a nevéhez a antiszemitizmust. Vagy már előtte is?
Én úgy tudom, hogy ezek nem utána jöttek ezek a vádak, nem visszamenőlegesen jöttek ezek
a
vádak.
Nem hiszem, előtte is
hanem voltak. Előtte is voltak. Sőt, a színészeket, őket a forgatás alatt is megkeresték ezzel, hogy mit szólnak hozzá, hogy Mel Gibson antiszemita. Tehát, hogy én tudtam, hogy ez korábban elkezdődött, és nem visszamenőleges volt. És hát olyanokról is tudok, úgy tudok, hogy visszaolvastam, hogy még meg se jelent a film, és már elmondták róla a véleményüket.
Nyilván, tehát ez egy olyan tematikájú film, amely kapcsán ugye pont említettük, vagy nem is tudom, hogy pont itt, vagy adáson kívül, vagy belül, azért vannak olyan filmek, amelyeknek kapcsán ugye véleménycikkek már jó csak előtte megszületnek, mint ahogy egyáltalán konkrétan a műről lenne kész, akár egy kocka is, de szerintem a Jim Caviezelnek az alakítása, Jézus alakítása az egészen kitűnő ebben a filmben. Az ostorozások az durva volt, na.
Brutális, valaki ugye azt mondta, hogy ez öncélúan vérgőzös, ahogy ezt ábrázolja. Nekem meg pont azért volt fontos ez a film, mert először éreztem azt át, milyen lehet, ha valakit megkorbácsolnak, és milyen lehet, ha valaki órákon keresztül visz egy ilyen nehéz fadarabot a hátán. És ezt eddig, hogy is mondjam, az, amit mondjuk amit egy ima alatt, vagy amit a hitvallás alatt végig ismétel egy hívő ember, és mint egy szöveg, az hirtelen megjelenik nagyon-nagyon, tényleg nagyon húsba vágóan, és ezért ez nekem eléggé fontos volt ez a film, mert nem tudtam mellette elmenni. Aki szerette a passiót, és aki úgy érzi, hogy elég hozzá a gyomra, az akkor most húsvétkor is megtekintheti. És hát majd 2025-ben jön a folytatás, ami még nagyobb hullámokat fog vetni, gondolom. Géza, te hányasra értékeled a passiót?
A kínszenvedéseimet és a skrupulusaimat figyelembe véve, és persze az objektivitást előre tolva, mert hogy nekem tök mindegy, hogy milyen beállítottságú a Mel Gibson, mint film erős, ez egy 8,5.
Hasonló nekem is, 10-es skálán 8-as. Minden emlékemet felidézve. A következő film, amit én hoztam, és állítólag ezért kapom a legnagyobb, hogy is mondjam...
Állítólag?
Te, mint hogyha előterjesztetted volna így az adás előtt, hogy ezért most majd megkapom magamét.
Tehát, hát nyilvánvalóan, ezért... mert nem láttam ezt a filmet. Amikor megjelent, akkor úgy gondoltam, hogy bőven megvan az életem a e film megtekintése nélkül, hiszen a sztorit ismerjük, és voltak prekoncepcióim, így hát ki is hagytam,
de hát ez az egyik
eljött az életbe az a pillanat. Igen. Amikor Rossznáki Emma engem rákényszerített, hogy megnézem az Egyiptom hercege című animációs filmet, így át is adom, hogy
1998 volt.
Vezest föl, kérlek. Miről is szól ez?
Hát ez ugye a Pesach ünnepéhez kapcsolódó film, ugyanis ez a zsidók kivonulását jeleníti meg Egyiptomból. Ez a film a DreamWorks Studio első hagyományos technikával, tehát rajzolással és plusz számítógépes technikával készített filmje. Jó másfél órás, 76 perc zene van benne, amit Hans Zimmer jegyez, ez szerintem egy nem utolsó adat, és hát 4 évig készült az egész cucc, és megmondom őszintén, ez nekem gyerekkori élmény. És azt éreztem, így amikor visszatekintettem erre a filmre, hogy na, ez az egy jó. Nagyon-nagyon, tehát azért sokszor kicses, meg hatásvadász, így a rajzfilmen keresztül, de hogy ez egy igazán jó film, és én ezt tartom még mindig. Mindjárt megkapom Gézától, hogy miért nem jó. De hogy amit szeretek benne, hogy látszik rajta, hogy van benne igényesség, a zenéje nagyon is megállja a helyét, mint musical is, és mint filmzene. És ami érdekes, ugye, tehát, hogy nem élő szereplős filmről beszélünk, ezáltal olyan problémák, amik mondjuk a passió kapcsán felmerülnek, hogy történelmi hitelesség, ez így nem úgy volt, ezeket így félre lehet söpörni, hiszen egy absztrakt világról beszélünk. Én szerintem nagyon szép módon felépített absztrakt világról. Megnéztem ennek a verkfilmjét, tehát hogy hogyan készült az Egyiptom hercege, és akkor megtudtam, hogy van olyan, hogy landscape supervisor, aki azt csinálja, hogy kimegy, néz egy nagyon szép tájat, azt megfesti, és akkor azon túl az lesz a háttere a rajzfilmnek. Ettől néz ki ennyire szépen ez a film, hogy ennek, ja, és hát meg az, hogy egy karaktert megkapsz, mint rajzoló, és te azt végigköveted őt minden helyzetben. Úgyhogy nagyon, tényleg, ja, rengetegbe került, bocsánat, direkt kigyűjtöttem minden adatokat, amiket addig nem mondtam el, de hogy ez 60 millió USA dollárba került, összehasonlításképp fele ennyiből volt meg a passió, mondjuk. Ez 30
jó, az egy független film volt. Tehát ez még egy nagy stúdiófilm.
Az is igaz, és még Steven Spielberg keze is benne van.
Az jó vagy rossz?
Az Amblin, hát csak azt csak azért mondom, ilyen kis izé, hogy is mondjam, szemöldök legyezve, mert később is lesz olyan film, amiben Steven Spielbergnek benne van a keze. Rengeteg híresség szinkronizált benne, tehát erre is nyilván figyelmet fordítottak, Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, tehát itt azért vannak nevek. Ja igen, visszatérve arra, hogy tehát olyan problémák nem merülnek itt fel, mint mondjuk, hogy ugye Mózes, tehát hogy Mózes történetét látjuk szemünk előtt. Tényleg keresztbe vágja sokszor a Bibliát. Rengeteg olyan dolog van, ami is felhánytorgathatnánk kapcsán a film kapcsán. Viszont nagyon látszik rajta, hogy épített azokra a jelenségekre, amiket minél szebben tud vizuálisan megragadni. Például a 10 csapás. Nem is csodálkoztam, amikor utána olvastam a filmnek, hogy ez volt az első, honnan kiindultak. Tehát, hogy azt hiszem, tehát a rendező az szeretett volna valami olyan filmet készíteni, amiben ilyen elemi erők megjelenhetnek, mint a 10 csapás, mondta hasonlatként. És akkor ebből végül lett egy olyan film, amiben megjelenhet a 10 csapás.
Értem, amit mondasz, megértem a lelkesedésnek is itt a dolgait. Én ezt a filmet így direkt ezért különböző filterek nélkül tekintettem rá én is. Mint önálló alkotást néztem, nem érdekelt, hogy nem hasonlítottam össze a bibliai, hogy mondjam, tényekkel. Nekem az alapvetően a probléma az, hogy bátor a film, de ugyanakkor meg nem is bátor. Tehát benne van ez, hogy csináljunk egy egyedi látásmódú hangvételű filmet erről a témáról, vegyük komolyan, legyen monumentális, rajzoljuk meg kézzel, benne van az összes befektetett kreativitás is, gyönyör, amiről beszélsz, de ugyanakkor ahhoz túl gyávák voltak, hogy ne legyen Disney recept benne. Tehát könyörgöm, mikor ott van is, ha a csecsemőket ugye kivégzik és dobálják el, akkor miért kell dalra fakadni? Könyörgöm. Ne, én engem a musical része kivezetően irritált. Tehát, hogy basszus, a bánatom a dalban, mondom el. Érted, most Zambó Jimmy is oda mehetett volna. Jó, most egy kicsit gonosz vagyok ezzel a szöveget. Tehát a Hans Zimmernek szerintem a szkórja az nagyon erős. A drámával tudtam menni, a sodró volt, és akkor olyan az, amikor ugye meg kell fordítani a lemezt, amikor lejár a bakelit lemezjátszó, ugye, és a B oldalon egy oda nem illő ilyen notával folytatódik az album. Tehát, és akkor nekem ilyen benyomásaim voltak ezzel a musical részekkel. Én szeretnék egy olyan változót, ahol valaki, ha csinál egy ilyet, a musicaleket kivágja, akkor azt vállalom, hogy megnézem újra, és szerintem jobban fogom magam érezni, mint ezzel az egyveleggel. A másik, hogy ami Disney és alapvetően szerintem Hollywood ábrázolás technikai problematika, az, hogy mindig kell egy protagonista és egy antagonista. Ugye a Ramses az minden egyes pillanatában egy antagonista. Tehát nincsen olyan pillanata, hogy nekünk vele szimpatizálni kéne. Szerintem ezek a részei a figurának szerintem ki vannak lugozva.
Igen, vagy túl kevés ideig van egy valóban jó testvéri viszony, tehát az nagyon hamar felrúgja.
Jó, de az kb. Mondjuk, ha hol járunk a film elején, érted?
Aha, igen.
Szevasz. És aztán túl könnyen fordul át ez a jaj, de szeretlek testvérem, a jaj, de utálok testvérembe. De hát ez is egy ilyen fekete-fehér technika, és de nekem a sokkal nagyobb probléma volt a protagonistával, a Mózes ábrázolásával, aki ezzel a botjával, meg ezek a mélylabús, tehát frankonérói mélységű tekintettel megrajzolt figura ott van, és akkor néz a messzeségbe folyamatosan. Engedd el a népem, mert itt tehát aztán utána meg itt a botom, váljon a víz vérré. Én egy Mózest, és ha mondjuk egy ilyen súlyú, sodró, lendületű filmet képzelek el, akkor nem lehet ilyen egy ilyen statikus messiás jellegű csávót odarajzolni, aki szinte nem tudja, hogy mi történik, csak azt tudja, mert azt mondta neki a jó Isten, hogy majd a bot segít. Hát igen, a bot segít. Tehát kb. Ez a dramaturgiai mélység az egésznek, ami nekem ilyen felháborító volt ebből a szempontból. És lényegében, ami a kontraszt, és ami nekem tetszett benne, az a drámaisága a műnek. Tehát amikor ugye az első szülötteket öli meg az Isten, aki amúgy supposed to be good, ugye mondhatni, és vagy amikor ugye elpusztul a Ramszesz egyiptomi serege, és akkor ezek mellé is úgy jön egy dal megint. Tehát így néha így beszökken egy ilyen sálálálálá.
És ilyen slágergyanús, tehát sőt ez a fú, nem fogom tudni mondani a kivonuláskor énekelt dalt. Ebből, tehát ugye ez ilyen listás, ilyen listás szám lett akkoriban, 1998 környékén. Úgyhogy jó.
Na, tehát de lényegében...
Krisztina Aguilera énekelte. Csak mondom.
Ez most jó. Akkor még
kis adalék, igen.
Írtam egy ilyen ceruzával egy pozitívat még a film, szóval az egyik dal a Krisztina Aguilera énekli, de amúgy, tehát én nagyon ambivalensnek, nagyon egyenetlennek éreztem pont ezért a filmet, hogy egyes pillanatban nagyon bátor, és akkor én úgy képzelem, hogy akkor jött a hollywoodi stúdiónak így a képviselő, és azt mondta, hogy micsoda, akkor itt most valamivel ellensúlyozni kell a dolgokat, hogy ez családbarátibb legyen.
Igen, ezt akartam pont mondani, hogy itt lesznek gyerekek is. Hello, hát hol a zene? És akkor jön. Miközben is nagyon köszönöm, hogy értékelted, Géza, és amúgy tökre egyetértek vele. Ezt én azért nem tudnám így elmondani, mert már annyira kötődöm a filmhez, hogy ezekről mind már el is felejtkeztem, de hogy most így mondod, valóban nagyon sokszor néz komolyan Mózes a kamerába, vagy hát nem a kamerába, hanem hogy néz ránk. És igen, olyan szinten meg nincs az a karakter kitalálva, hogy mint az megérdemelni. De mindezek ellenére van az elején egy nagyon-nagyon jó nyitány, úgyhogy azért zenével nézzétek meg azt a filmet.
Na jó, rámban, akkor osztályozzám ma.
Hát én, ha félreteszem a nosztalgiát, akkor egy 6-os, ha nem, akkor 8.
Na jó, figyelj, a 6-ossal tudok menni.
Jó. És most jön egy blokk azoknak, akiket se a Pesach, se a keresztény húsvét nem érdekel, és ezek a nyulas filmek lesznek.
És még Sophie Marceau se érdekli őket.
Ja, igen, és még Sophie Marceau se, amúgy ezt nem értem, kit nem érdekel. Na, tehát most jön a nyulas filmek blokk. Elsőként pont egy olyan munkát választottunk ki, ahol konkrétan nincs nyuszi, csak a címben, illetőleg metaforikusan jelenik meg a nyuszi.
De hogy ne lenne nyuszi? Hát meg ki is tekerik a nyakád már, bocsánat.
Jó, oké, de hogy... De
és
hogy...
el is dobják.
Jó, de nem, de a Jojo nyuszi című filmben nem úgy jelenik meg a nyuszi, mint ahogy a másik két tárgyalt filmünkben el is árulom, a Roger Nyúl a Pácban, illetőleg a Nyúl Péter filmekben, ahol van egy konkrét nyúl, akinek végigkövetjük az életét. A Jojo nyuszi az ugye másként működik. Na most akkor bemutatom ezt a 2019-es filmet, amit egyébként kvázi mindenki látott szerintem.
Kíváncsian most... hallgatom, hogy mutatod be. Tehát, amit mindenki látott,
ez a második világháború alatt játszódik, ahol Jojo egy magányos német kisfiú, Hitler Jugend tag, akinek egyetlen képzeletbeli barátja maga Adolf Hitler, akivel kommunikálni tud, és hát történet lényegében annyi, hogy rájön, hogy édesanyja zsidókat bújtat, ezáltal megváltozik a viszonya a zsidósággal. Itt a nyúl a gyávaságnak a szimbóluma. A filmet Taika Waititi jegyzi, ő egy új-zélandi, azt hiszem?
Új-zélandi
rendező, játszik is benne, ő játsza ugyebár Adolf Hitlert, amit ezt a képzeletbeli és nagyon kis cuki Adolf Hitlert, azért ezt tegyük hozzá, és Scarlett Johansson az édesanyja. Mi a véleményed a Jojo Nuszi című?
Jojo Nusza problematikus. Tehát azért gondoltam, hogy ez egy olyan jól összeválogatott lista ennél a húsvéti filmeknél, hogy ez a film legalább ugyan annyira problematikus sokak szemébe, mint a Passió.
A történelem kilúgozása, amikor a valódi történelmi traumáknak a kilúgozása és elferdítése történik filmen, az igen, hát az engem ebben a filmben úgy nem is az volt a bajom vele, nem is zavart, hanem azt éreztem, hogy azt vett el a filmtől, amitől erős lehetett volna.
Értem, amit mondasz, ez szerintem egy két élő dolog.
Na.
Egyrészt ugye ez a történelem kilúgozása, vagy megváltoztatása, ez inkább igaz a Bestem Brigantikra, ugye ahol nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem ölték meg Hitlert zsidó terroristák, hanem egészen másképp történt. Ebből a szempontból a Jojo Nuszi következetes, mert azért maradt öngyilkosnak Adolf Hitler a film valóságában. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogyha van egy adott irodalmi mű, ami tényleg arról szól, hogy a náci kisfiú talál egy zsidó kislányt, amit az édesanyja bújtat a házukba, és ebből egy, és ez egy elég depresszív, drámai irodalmi alapanyag, amiből a Taika Waititi fogta és csinált egy hihi-hehe filmet, amely felhasználja a történelmi tényeket, de semmi másról nem szól, mint egy coming of age történet, tehát hogy nő fel a kisfiú, hogy válik ő egyik pillanatra a másikra felnőtté, és úgy gondolom, hogy ezen az oltáron túl nagy árat fizet az egész, és azon el lehet gondolkozni, miközben tényleg vannak a filmben nagyon jó lehetek, nagyon jó színészjátékok, erős irónia, olykor a humor is nekem tetszik, ami benne van.
Ja, nekem is.
A Sam Rockwell, az csodálatos, amit ebbe az egész filmbe végez. Ugyanakkor vannak ezek a harsány hülyeségek, mint például ő maga, tehát hogy Taika Waititi, aki ugye eljátsza itt a ugri-bugri idióta Hitler, tehát hogy és felveti azt a kérdést, hogy lehet-e viccelni ilyen formában Adolf Hitlerrel, hogy ez mennyire ízléses. Persze, hogy lehet Adolf Hitler viccelni, ott volt a diktátor már ugye a Chaplintől, csak azért ez mégis más. Egy ilyen kocsmai jellegű poénkodás, amit csak szörnyen beerősítetnek a Rebel Wilsonnak a bármiféle jelenlét a képernyőn. Tehát, hogy ő mi volt? Tehát, hogy ő egy ilyen minek a paródiája? Az már Hollywood paródiája? Vagy a hollywoodi ábrázásnak a paródiája? Vagy a németek paródiája? Tehát, hogy de abszolút kb. Olyan elefánt a porcelánbolba jelensének éreztem. És ha ő ki lett volna vágva a filmből, nem vagyok benne biztos, hogy nem jobb egy picit a film, hogyha ő például nincs benne. Tehát így ezekkel a problematikákkal vagyok én a Jojo Nuszival.
Nem szavar benne ez az erőltetett Hitler paródia, csak egy valamitől fosztja meg saját magát a film, a tetőponttól. Ez a film, ez addig volt számomra izgi, vicces, nézhető és akár valamilyen, amíg nem jött volna a tetőpont, az nincs az emlékemben, hogy mi az, szerintem meg se történt, és valahogy vége lett a filmnek. Valamit ez a hülyéskedés, ami valahol kicsit kellemes is, hogy végre ne úgy beszéljünk erről a témáról, hogy már azonnal gyomorgörcsünk van tőle. Tehát, hogy, de pont ez elvette annak a lehetőségét, hogy valami érvényeset elmondjunk Jojo történetéről. Miközben szerintem ez egy tök jó kis film, és akkor értékelem is. Nálam ez egy hetes.
Jó, érzem a jó szívűségedet. Nálam egy 6,5, de azzal a címszóval, hogyha valaki nem ragaszkodik ehhez a filmhez Taika Waititi-tól, akkor a Vademberek hajszát ajánlom, amit még Új-Zélandon forgatott, mint független. Tehát még nem volt benne ez a úgymond megfelelés abszolút a hollywoodi kliséknek, és az nem egy 10-es, csak ilyen zárójelbe zárva.
Rendben, köszönjük. Akkor most jön a következő film, a Roger Nyúl a pálcban. Ez a film 1988-as, és élő szereplős és rajzfilm. Van erre egyébként szebb kifejezés, Géza? Tehát amikor van egy-kettő vagy több szereplőnk, aki rajzos...
Hibrid?
Ez hibrid filmnek hívjuk?
Szerintem igen.
Okay.
Nevezzük el.
Jó, ez egy hibrid film, nyilván az, és 70 milliós a dollárból készült. Itt nagyon sokba kerül az animáció, Géza. Ez mióta? Ez a kezdete óta?
Hát szerintem igen, sokkal, hogy mondjam, időigényesebb és hosszasabb elkészíteni egy perc animációt, mint egy perc élőszereplős filmet.
Igen, de nagyon durva, tehát ezek az összegek, ilyenkor csak fogom a fejemet, mint hogyha az én pénztárcámból vették ki, de hál' Istennek nem. Nem
és,
is tudnák.
És akkor szorozzuk be ezt az inflációval, ez a minima kalkula 250
ez
lenne
most. Nagyon durva, igen. A 40-es években járunk, a filmipar fontos szereplői a firkák, ez ugye angolul tunes, szerintem ez egy tök jó fordítás egyéb iránt, ez a firka szó, akiket a rendszer kihasznál. Roger Nyúl, Hollywood rajzfilm sztárja, az utóbbi időben csapnivalóan szerepel a filmekben. Az okok kiderítésére az iszákos magánnyomozót, Eddie Valiantot bízzák meg. És ez a Valiant nyomozó, ez elkezdi a Rogernek a femme fatale feleségét, Jessicát követni. Le is fotózza Jessicát, amint egy, már nem is emlékszem, hogy ki volt az a szereplő pontosan, de hát valami nagy emberrel piros pacsizik, illetőleg a filmben piros pecsenyének hívták, én nem tudom, hogy ez, de az a piros pacsi, ugyebár.
Piros pacsi.
Igen, tehát a firkáknak nincsen nemi szervük, illetőleg nem rajzolták meg, ezért úgy feltételezhetjük, hogy akkor ők piros pacsiznak. És akkor erre nagyon kiakad Roger Nyúl, és eltűnik az éjszakában, és egyszer csak történik egy gyilkosság, hát pont ezt az embert tudják megölni, és nyilvánvaló, hogy egy firka tette. És akkor Eddie Valiant, akit Bob Hoskins alakít, elkezdi felgöngyöríteni az ügyet. Na most, én imádtam ezt a filmet. Két műfajt most össze, pont a 40-es évek miatt, mert ugye a 40-es években virágkorát élték a rajzfilmek, azok a rajzfilm figurák, akiket a Disney-től és a Warner Bros-tól ismerünk, vagy ismertek Amerikában, illetőleg hát ezek a nyomozós filmek, ezek a bűnügyi filmek. A Roger Nyúl a pálcban, amit Robert Zemeckis jegyez, aki például a Forrest Gumpot is rendezte, ő egy nagyon jó műfaj paródiát csinál ebből. Van egy olyan nyomozónk, aki már olyan szinten alkoholista és viszki függő, mert hát mi mást inna a 40-es években, mint viszkit. Így konkrétan nem tudná felemelni a pisztolyát se, annyit vedel. Illetőleg hát ami borzasztóan jó, ezek a iszonyatosan viszketek és idegesítő rajzfilm figurák, ezek a firkák, ezeknek ugye rajzfilmes humoruk van. Tehát ő nekik az a vicces, ha te elcsúszol a banánhéjon, meg ilyenek. Úgyhogy nem tudom, hogy kitől jött konkrétan ez az ötlet, lehet, hogy magától Zemeckistől, de erről te talán többet tudsz. De hát ez filmtörténeti jelentőség. Na, ugye? Géza.
Abszolút. Egyébként ezt a filmet én régen láttam. Régen nagyon sokszor, ez egy ilyen VHS korszakos kedvenc volt, amit így tekergettünk vissza folyamatosan. Én két dolgot mondanék alapvetően, tehát az ötlet zseniális, a kivitézés zseniális, de ugye ne csodálkozzunk, mert szerintem azok a filmek közül, amelyeket ma tárgyalunk, egyértelműen Robert Zemeckis a legnagyobb rendező itt ezen a listán. Ugye te kiemelted a Forrest Gumpot, én egy kicsit másik generáció vagyok, tehát én emlékszem, hogy úristen, mekkora esemény volt a Smaragd románca annak idején a moziba, amely olyan volt, hogy arra mentünk vissza a moziba. Tehát aki nem látta a Smaragd románcát tízszer, az nem számított, az egy senki volt. És akkor aztán jött annak a folytatása, a Nílus gyöngye, ami annyira nem volt jó, de újra összehozta a híres páros, és akkor még kiemelném a Vissza a jövőbe trilógiát, ami szintén Robert Zemeckis, tehát hogy azt kell mondjam, hogy a Roger Nyúl a pálcban az olyan nem a legjobb Robert Zemeckis, de kb. Olyan, hogy nagyon sok rendező így összetenni a kezét, ha tudna egy ilyen filmet készíteni, mint ő ebben a stílusban, és egyébként lábjegyzet, ezt úgy, hogy van ezt az ötletet, stílust, megvalósítást, a rajzfilm figuráknak az összekeverését az élő szereplős elemekkel, sőt azt egy ilyen filmes dupla világba betéve, ez volt a utolsó akcióhős, a című Schwarzenegger film, amely egy az egyben lenyúlta ezt a zseniális ötletet, és megcsinálta a saját verzió, egy ilyen kikacsintós verzióját, csak ott már inkább a 80-as, 90-es éveknek a bűnügyi filmjei volt az, amit ugye ki kellett parodizálni, nem az a 40-es évek korszak, amitre ez a film válkozott. Tehát én azt mondanám, hogy ez a felnőttebb művészi verzió is abban készült akkor egy ilyen lenyúlós a Schwarzival, és nyilvánvalóan, aki a Schwarzi filmet szereti, azoknak szerintem a 10%-a látta a Rózsa nyúlt a pázba, akkor az egy érdekes adat, és ha még Zemeckis, mert ugye én fölnök adtam ezen a listán, hogy akkor van egy Zemeckis film rajta, hogy akkor szintén egy kevésbé ismert filmje, de kb. Az utolsó filmből szerintem Michael G. Fox még úgy egy önmagától, akit tudott értékelő színészi alakítást, az a Törjön ki a frászt című szellemhistória volt, tehát igen, Roger nyúl a pázba, abszolút én is rajongó vagyok.
Az, hogy miért pont a Forrest Gumpot mondtam be Zemeckis kapcsán, az majd a végén fog kiderülni. Na most.
Na de Roger nyúl, akkor?
Roger nyúl, hát 10/9.
Na, oké. Megyek
veled. Filmre. Ja igen, itt a nyúl mit jelent? Neked, Géza?
Nekem a nyúl mit jelent?
Tehát a Roger nyúl a pácban.
Én a nyulat itt egyrészt egy hollywoodi örök klasszikusnak, és egy húsvér, még akkor is a animált egy húsvér figurának éreztem.
Én is. Egyébként még nekem a nyúlnak az izgálgasága, az ugrott még be a Roger nyúl kapcsán, illetve szinte ő az, akit kirántanak a cilindárból. Tehát tényleg egy ilyen igazi szórakoztató ipari jelenség. Na, tehát ami miatt még szeretném gyorsan említeni, hogy a Roger nyúl pászban ebben vannak egyébként zenék, tehát van pár muzsika. Ezeket tökéletesen fordították le, nekem nagyon bejöttek, nyilván nem hallgatnám őket rongyosra, de jó fordítás készült. Ellenben a következő filmmel, a 2018-as Nyúl Péterrel. Ugyanis itt például azt történik, hogy van benne, azt hiszem, talán 4-5 muzsika, vagy 3, most nem mennék erre megesküdni, de hogy az elsőt például nem fordították le, azt gondoltam oké, majd egyszer csak jön egy rap, aminél ugye már fontos, hogy legyen fordítás, azt meg lefordították. Sokkal több bajom volt ezzel a 2018-as Nyúl Péterrel, például azért, mert itt már ugye nem rajzfilmről beszélünk, nyilván nem, itt már animáció van.
És ez 3D-s volt, nem?
3D-s animáció. És ja igen, élő szereplő is, és 3D-s animáció. És hát itt már az érdekes, hogy sokkal kevésbé szerethető és kézzel fogható az a nyúl csapat, akik megjelennek a filmben. De gyorsan akkor összefoglalom, tehát, mert amúgy a sztori az tök jó, tehát én adom. Péter és családja a vidéki Angliában rendszeresen fosztogatja MacGregor kertjét. A biztos haláltól a szomszédban élő jó szívű állatbarát festő Bea menti meg őket. MacGregor, tehát a kertész egyszer szívrohamot kap, és a házába az ő rendmániás unokaöccse egyébként volt Herodz eladó, tehát ez sokat elmond egy karakter, hogy Herodzban dolgozott, költözik be, aki hát nem lesz nagyobb barátja ezeknek a nyusziknak, ellenben beleszeret Beába, és hát Nyúl Péter pedig féltékeny lesz erre a kapcsolatra, ugyanis hát úgy tűnik, hogy valami gyengédebb fűzi őt ehhez a Beához, aki hát erősen emlékeztet, ennek a festőnek a rajzai erősen emlékeztetek Beatrix Potter műveire, aki ugye a Nyúl Péter című sztorit jegyzi. Na Géza, mit szólsz ezekhez a nyulakhoz? Én mondom, az a baj, én ezekkel a nyulakkal nem tudtam annyira menni, megmondom őszintén.
Pedig benned bíztam, hogy ilyen most hosszasan fogsz arról beszélni, hogy hogy mentél ezekkel a nyulakkal, és akkor én itt hátradőlve cigarettázom, és hallgatlak, és iszom a szavaidat, mert hogy ezt a filmet én nem bírtam végignézni. Tehát gondoltam, hogy itt akkor itt ilyen megúszósra veszem a figurát. Nem. Megpróbálkoztam megint vele tegnap. Visszafoghatatlan vágyat éreztem, hogy inkább a kutyámat simogassam, mint hogy a filmet nézzem. Tehát ez azért sok mindent elmond, illetve ha már ilyen állatok, amik ilyen, hogy mondjam, így jelennek meg, mint a Nyúl Péter a vásznak, inkább a Csibefutam rajongói bázison vagyok, ahol mondjuk jobbak a sztorik, jobbak a karakterek, és szerintem a csirkéhez való viszonya így a embernek sokkal összetettebb, sőt, sokkal gonoszabb és sokkal kizsákmányolóbb, mint a nyulakkal szemben. Tehát én ezt a filmet amúgy nem is osztályoznám a részemről, tehát ez a, nálam ez a diszkvalifikált, tudod, a kiszállt a versenyből.
Nagyon-nagyon rossz benne a főszereplőnő, ez a Rose Byrne, azt hiszem, a hölgy neve. Ellenben a Domhnall Gleeson, akinek biztosan rosszul mondtam ki a nevét, mert ő
nekem
ír.
Nekem jónak tűnik. Elfogadom.
Okay. Elfogadod. Ő ír egyébként Brandon Gleesonnek a fia, akit ismerhetünk például az Imbrűsből, vagy a Sziget Szellemé, stb.
Vagy a Star Wars.
Vagy onnan. Ő szerintem jó egyébként ez a csávó, ez nekem egy nagyon szimpi színész, én többször láttam még ilyen Még a Black Mirror sorozatban is feltűnt, hogy mennyire jó színészről beszélünk. Jól hozza ezt a karaktert, szerintem ez menti meg ezt a filmet, ez a Herodsban dolgozó, vagy egykor dolgozó rendmániás csávó. Na most a nyulak, néha jók a szóviccek, néha nem. Valahogy nem lesznek igazán szerethetőek. Igazán akkor jók ezek a nyulak, amikor nem lehet őket szeretni, amikor rohadékok és bántják az embereket. Úgyhogy pont azt nem csinálja meg ez a film, amit szeretne, ahogy ez a Bea beszél ezekről a jószágokról, hogy ezek milyen tökéletes, ők a tökéletes lények a nyulak. És ez egyáltalán nem derül ki, és ahhoz meg nem elég önironikus ez a film. De ellenben azért, hogy is mondjam, családi mozinak elmegy. Én azt mondom, úgyhogy én azért adok rá egy 10/5-öst, mert hogy amúgy egy családi mozinak oké.
Oké.
Oké, akkor te meg nem nyilatkozol.
Nem.
Na
nem.
Most, de akkor menjünk rá erre a filmre, mert ezt a 2000-es csokoládé. Azért emeljük be ezt a filmet húsvét kapcsán, ugyanis húsvéti filmekről beszélgetünk, mert ez konkrétan a nagybőjt idején játszódik. Ez megjelenik magában a filmben is, de itt beemelek egy másik témát, a regény adaptáció problematikáját, ugyanis ugye...
Jézusom, ez regény is?
Na hát akkor mindjárt elmondom neked. Akkor, na jó, most kiderül, hogy ebben sokkal műveltebb vagyok, mint te. Ez Joan Harris 1990-valahányos regénye, Csokoládé címmel ugyancsak. Én ezt olvastam. Itt annyira fontos a nagybőjt tematika, hogy konkrétan az első fejezetnek címe, hogy húshagyókedd. Tehát konkrétan húshagyókedtől egészen húsvét hétfőig tart a regény. Itt a gonoszunk ebben a történetben a polgármester, vagy a falu első embere, aki ott van, vagy nem tudom már micsoda, milyen tisztsége
polgármester van. Polgármester is, meg nemes is.
Meg tehát, gróf, hogy, meg valami gróf.
Tehát,
igen.
Hogy igen, tehát, hogy igen. Ővé tulajdonképp az egész.
Igen, itt ő a gonoszunk, aki a faluba érkező egyedülálló gyermekét egyedül nevelő Viant, akit Juliette Binoche alakít, megpróbál megakadályozni abban, hogy a csokoládé boltját menedzselje, hiszen nagy bőjt van. Na, ez az eredeti regényben nem a polgármester, hanem a pap. Ergo, az eredeti regény, ami sokkal sötétebb, mint ez a film, mert ez egy tényleg ilyen kis, tökéletes kis kulináris vígjáték per romantikus film.
Mm.
Ugye? Jól hangzik, Géza? Ez eszemben a regény sokkal sötétebb, és ott ilyen nagyon komoly vallási ellentét van. A pogány vallású nő, aki egyáltalán nem olyan, mint Juliette Binoche a filmben, tehát nem ilyen jószívű óvónéni, ennél sokkal sokoldalúbb, és a pap. És ami miatt még érdekes az a regény is, amit nem tudtak átültetni filmbe, és szerintem ezért is döntöttek amellett, hogy inkább egy, tehát ne egy egyházi személy legyen az ellenfél, hanem a falu első embere, az az, hogy a regény az párhuzamos monológokból épül fel. Tehát megismerjük a pap oldalát, ahogy gyón, tehát ott a gyónásokon keresztül tudjuk, hogy hogy megy a történet, és megismerjük a nő oldalát. Ezáltal ez a könyv valóban sokkal sok oldalúbb, mint a film, és egészen más erényeket tud felmutatni.
Tehát röviden azt mondod, hogy egy tök jó irodalmi alapanyagból készült egy hollywoodi dagályos gics.
Én nem mondanám teljesen dagályos gicsnek, de kezdelgéz, amiért gondolod, hogy ez dagályos gics?
Ezt a filmet, ugye ezt is régen láttam, és a kedvedét újra néztem, és annak idején elkönyveltem, hogy ez egy idegesítő film volt, és úgy nem is annyira szerettem, és erre rá kellett jönnöm, hogy ez a helyzet nem változott alapvetően. Tehát, hogy ugye itt van egy ilyen meseszerű környezet, igen, egy ilyen mondva csinált konfliktus, hogy akkor, tehát nincs kifejtve az, hogy akkor ez a nagybőjt most az annyira jelentős történet itt, hát Istenem, jön egy nő, egy kislánnyal, mind a ketten nagyon szépek és kedvesek, és kibérlik a poros pékséget, és nyit a pékség helyett egy csokoládéboltot, és ebből én nem gondoltam azt indokolva látni, hogy ez annyira zavarja a polgármestert, a grófot, vagy a antagonistát, és akkor ezt a szót most már többször használtuk ma, hogy az olyan infernális konfliktusokat okozzon, amik a filmbe így nyomaiban vannak. Tehát ez egy ilyen, a Lasse Hallström, aki egy ilyen, tényleg a gicsek és a melodrámáknak a egyik legnagyobb iparosa, nem tud eldönteni akkor most, hogy akkor ez most mi lesz, akkor ez ilyen drámai lesz, vagy ez ilyen kicsi ilyen édeskés lesz, vagy ilyen negédes, vagy tanmese, hogy akkor mondjuk el azt, hogy a nők ellen elköltett erőszak az rossz, igen, rossz. Meg akkor ugye van itt ez a érdekes, ez a papnak, amire rá van húzva a papnak a figurájára, és ugye ez az egész történet, aki ugye a grófnak az ilyen, hogy mondjam, alázatos szolgája, és aztán végén mond egy beszédet, ami egyszer csak ilyen in media stress, akkor kialakul egy happy ending. Hát, nem tudom. Meg ugye az is bosszantó volt nekem az egészben, hogy ugye azt annak idején ezt a filmet ugye Johnny Deppel ugye reklámozták és adták át, nem tudom mennyi vászon ideje van neki, 20 perc. Tehát, hogy egy ilyen abszolút egy mellékszereplő. Én nem láttam benne ott színészi alakítást tőle, tehát az, hogy ülök a hajon és plin-plin ezek a gitárral, és eljátszok egy negyed számot, és utána a több mondatokban visszakérdezek hülyeségeket, amiket aztán többször megkérdezték ugyanazt a hülyeséget, amelynek a következtében egyszer csak a Juliette Binoche-nak a figurája oda lesz érte. De ugyanolyan, mint mostanában a Johnny Depp, csak most már beszélni se tud, csak dadog. Itt még tudod beszélni, az egy nagy előnye volt, de hát alapvetően ez ilyen, nem tudom, egy ilyen tényleg egy ilyen bohózat jellegű dialógusokon alapuló szerelmi történetecske, ami csak ugyan van, és akkor ezzel adták el a filmet. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan ez egy Amerikában egy Miramax film volt, tehát Harvey Weinstein ugye az egyik producer, és azt egy tökéletes Harvey Weinstein-féle állatorvosi ló, amiben bele kellett szerintem vágni mindent, és amelyik icipicit mondjuk ugye már egy ilyen továbbmutató vagy provokadia lett volna, azt gondolom a vágószobába végezte, tehát mondjuk én Lasse Hallströmtől nem is vártam soha az életbe, a Álmaim herceg és nem tudom, hogy került ilyen díja közelébe, ugye amit szoktak mondani, hogy milyen jó a Hacsi című filmje, amivel a Richard Gere és a kutyájának a ugye, nagy drámáját ábrázolják, de hát a Hachiko nevű című film, amelyik a japán eredeti, az mennyivel jobb volt. Tehát, na jó, most akkor halkan vallom be, hogy a Kutya négy életét én elviselhetőnek tartottam, tehát hogy így kedves filmeket csinál, és van, amikor ezek a kedves filmek jobban sikerülnek, itt, ez itt engem kifejezetten irritált ez a film, és tehát tényleg folyik a cukormáz, a csokoládét zabálnak, meg
De érted, az a film, hogy csokoládé, mert ne haragudj, Géza, de most akkor most harc, hát legyen harc. Normális vagy. Tehát csokoládéról forgatni valami olyat, amiben van dráma. Az édességről valami olyasmit készítenem, ami olyan durva. Hát akkor követni kellett volna ezt a könyvet, de akkor abból nem lesz ekkora siker, megmondom őszintén. Nekem ez az egyetlen kivétel, tényleg ez az egyetlen, nevezzük akkor limonádénak, egy limonádi film, amit tök szívesen elnéztem, és nem zavart. Jó, mondjuk az is igaz, hogy nagyon, tehát megnéztem a filmet, utána elolvastam a könyvet, és valahogy az a kettő adott ki egy olyat, ami miatt érdemes volt nekem újra és újra megnézni. És még valami, szerintem nagyon jó a zenéje. Alapvetően egy nyilván követ meglévő swingeket, tehát meglévő alapanyagból dolgozik, de szerintem egy nagyon-nagyon cuki hangzást adott hozzá ez a... Rachel Portman talán, aki szenét szerezte, ez most csak így fejből próbálom mondani. Engem megmondom őszintén, ez azért nem zavart, mert tényleg volt egy elég erős és ilyen kis szépiás, kis cukormázas világa, amit következetesen fenntartott végig, és hogyha, mivel ez a film úgy láttam, hogy nem akarta meghódítani a világot, és nem akarta megváltani sem, nekem ez így pont elég.
A fenéket nem akarta meghódítani, tehát ez a, adjuk el a Johnny Deppel a
jó, igaz, nem voltam ott 2000-ben, mert akkor még a B betűket se gyakoroltam.
Na, és ugye, tehát ha jól emlékszem, most nem benne biztos van dátumban, de ez már a Juliette Binoche Oscar-díja után volt, az Angol beteg után.
Igen, az Angol beteg, azt 96-os.
Tehát, hogy szegény Juliette választott már jobban is mondjuk az Oscar-díj után egy ilyen következő lépést, ki is kopott Hollywoodból, tehát nem baj, maradt nekünk európai sztárnak, de az, hogy nem lenne benne dráma, van benne dráma, csak szar. Tehát komolyan mondom, a Judi Dench-nek a karaktere, a cukorbetegség, meg a addig eszek, amíg én meghalok, és annyira didaktikus, tehát, hogy az szörnyű. Meg mi az a jelenet, amikor ugye itt van egy ilyen generációs ugye, szakadéka, nagymama, lánya, unoka. A Judi Dench, aki szerintem kevés olyan baromi jó színésznő van így a világon, mint ő, vannak olyan jelenetek, amelyekben ilyen tökéletes. Például, amikor megérkezik ugye a Juliette Binoche is, azt mondja, who the hell are you? Tehát ez a Judi Dench-es ilyen felháborodás, amikor vannak ezek a lelki folyamatok, amiket elvileg, ha ezt egy rendező csinálja, akkor ezeket a lelki folyamatokat, és ahhoz, hogy egy limonádé legyen, érzelmileg kell, hogy működjön, de ez a háromszög nem működött, és akkor a Judi Dench ilyen rettenetesen félreérthető amit ott hoz, és amúgy meg elaprózza az egészet ilyen mellék szálakon. Tehát ki a fenét érdekel, hogy a pap az táncol-e, amiköz a havat lapától, vagy...
Nem, figyelj, szerintem azért azt, hogy itt van egy erő, egy olyan hely, aminek megvannak a saját szabályai. Egy nagyon kis közösség, ahol van egy úr, aki mindenen rajta tartja a szemét, akinek az engedélye nélkül semmi nem történhet, és akinek szúrja a szemét az, hogy ide jön egy tőle teljesen független individuum, szerintem ennek a apró kis jelenségeit szerintem jól átadta a film. Én azt gondolom, hogy az átjött, hogy tehát itt nem csak a nagy böjtről van szó, hanem arról, hogy mindenki kövesse azt, amit évszázadok óta ez a közösség nem hágott át. Tehát, hogy vannak olyan szabályok, amiket követünk, és lehet, hogy nem lenne annyira fontos a nagybőjt, csak hogy ez a közösség ezt szokta követni, és ezeket a viszonyokat rúgja föl ez ennek a nőnek a megjelenése. Én értékelem, én azért ennyire nem tartom rossznak, nekem meg van egy 6-os a 10-ből.
Na már le is akkor zárni a vitát. Na hát.
Nem, hát. Folytasd nyugodtan.
Hát, csak még a Juliette Binoche karakterén akartam elrugózni. Hány pontot adtál? Várjál, attól, hogy mennyire legyek dühös. Jó. Igen, tehát, hogy ugye bejön Belly-ben, mint egy ilyen Mary Poppins, csak nincs esernyője, tudod, ebből a ismeretlen világból azért baromi zavaros az a családi háttértörténés, meg az északi szél, na menjen a Beatlibe, a Lasse Harsen az északi szél izé mesével, amit ide berak, de az a baj, hogy akkor legyen északi bolond szél, de akkor viszont legyen a Juliette Binoche karaktere folyamatosan olyan, amilyen, de nem. Egyszer olyan, mint a Magenheim Julcsi, aztán másszor ő a, nem tudom, a cukros néni, aztán harmadszor akkor dühösen veri a szobrot, mikor összeveszik ugye az Alfred Molinával. De amit igazából kikerek magamnak, az nem is a Juliette Binoche karaktere ebbe a filmbe, hanem amikor a szobor a film legvégén elmosolyodik.
Tényleg volt ilyen, de rossz volt. Ez tényleg nagyon okay. Rossz volt. Jó, hogy mondtad. Jó, de jó,
három
még
pont.
Hat.
Három okay. Pont.
Na jó, 5+1 húsvéti filmet ajánlunk, és ez a plusz egyedik, ez a Brian élete. Ki nem akarja érteni a viccet, az nem fogja. Kb. Ezzel le tudnánk.
Abszolút, sőt, azt mondnám, akinek magas, tudod,
igen.
Annak se ajánlott.
A Passió a világ egyik legvitatottabb filmje, ez meg a világ legvitatottabb vicces filmje. Azért is rángatom ide húsvéthoz, mert bár nem húsvétkor mutatták be sem Amerikában, sem Angliában, később voltak Angliában húsvéti Brian élete vetítések, bizony Isten, és az egyiket az Adrian Mole titkos naplója című klasszikusban, egyébként le is írja maga Adrian Mole, lejegyzi, hogy húsvétkor megnézték a Brian életét, és hát kicsikét rosszul érezte magát, de hát miért is? Hiszen ez a film Brianről szól, akit bár összekevernek a messiással, de hát ő csak egy nagyon haszontalan fiú. Ami egyébként tök más mostanában a Brian élete utóéletével kapcsolatban, az, hogy most már nem is kifejezetten az esetleges vallásparódia vagy bibliaparódia vágya éri ezt az alkotást, hanem hát majd, hogy nem a wokizmus áldozatává válik. Erre ugye van egy konkrét példa, nem régiben történt, hogy John Cleese-t, hát nem betámadták, de hogy tettek egy javaslatot egy olvasópróbán, egy amerikai olvasópróbán, ugyanis a Brian életéből készült is, gondolom, azóta elkészült egy színpadi adaptáció. Na a lényeg, az olvasópróbán javasolták John Cleese-nek, hogy a Loretta jelenetet azt húzza ki a szövegkönyvből, hiszen hát az nem valami PC, és akkor John Cleese reagált, hogy szó sem lehet róla, és hogy ő nem hajlandó nyilván megmásítani ezt a művet azért, mert eljárt felette az idő, miközben nem járt el. Tehát csak az aktuális viszonyok és mondjuk érzékenységek miatt ő ezen nem fog változtatni. És hát nagyon jól tette, hogy ezt mondta. Először életemben 4 évesen láttam ezt a filmet, az nagyon sok mindent meghatározott a később élet. Igen, és a Monty Python szinte összes filmje meg volt már nagyon korán, illetőleg a repülőcirkusz, azon konkrétan felnőttem. Úgyhogy én semmi rosszat nem tudok elmondani erről a filmről, csak jót. Géza, neked mit jelent Brian élete?
Ezt most elképzeltem, hogy te 4 éves korodban megnézted a Brian életét, és akkor döntötted el, hogy királylány leszel?
Igazából sosem akartam királylány lenni, állati domár akartam lenni.
Az se rossz. Nos, rosszat én sem tudok mondani a Brian életére, sőt úgy amúgy cakli-pakli erre a Monty Python csapatra. Szerintem ők azon kevés alkotók, vagy alkotó csapatok egyike, akik együtt is baromi jók voltak, és aztán külön-külön is teljesen jók voltak. Tehát például a Terry Gilliamnek az őrültségét, mint rendező, basszus, tehát, hogy kérek még abból is, ami teljesen más, mint amit közösen csinált mondjuk az Eric Idle-el, a John Cleese-zel. Tehát, hogy tényleg az a fajta humor, amit hoztak, az lenyűgöző. Azt tudom, hogy ez egy nagy kultfilm. Én egyébként ezzel szerintem elég későn találkoztam, nem 4 éves koromban, szerintem egyetemista voltam, amikor ezzel a filmmel így szembesültem egy ilyen filmklubba. De nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy én későbben érő típus voltam Monty Python ügyileg.
Vagy a szüleid tudatosabbak voltak.
Neked a szüleid mutatták 4 éves korodban?
Persze. Közös családi filmnézés volt. Elsőre nem sokat értettem, és ahogy ment az idő, mert ezt a filmet szám szerint 24-szer láttam, így egyre többet értettem.
Katalogizálod, hogy hányszor nézed?
Hát ezt láttam a legtöbbször életem.
A gyaloggalop?
Azt 14-szer azt hiszem, tehát 10-szer kevesebb szer. Tehát jobban szeretem.
Akkor itt van, na végre valami vitát ki tudunk itt is csiholni. Egymás közt én sokkal jobban szeretem a gyaloggalopot. Nekem az volt inkább a meghatározó Monty Python élmény, mint sem a Brian élete. Elképzelhető, hogy a tematika miatt, hogy nekem az a középkori lovagos őrület az jobban bejött, mint ez a úgymond álmessiás, hogy összetévesztett messiásnak a sztoria. Sőt, tehát én, ha mondom kell egy jelenetet, tehát amikor vagy két jelenetet, amit mondjuk a Monty Pythontól be kell idézni, az egyik, amit még a repülőcirkuszból, amikor egyik ilyen határátépésnél a bőröndátvizsgálásos ilyen...
Az órás?
Az órás, igen. Mondom, tehát, hogy az szerintem egy olyan, hogy azt bármikor elő lehet menni bárhol, bárkinek megmutatni.
És a döglött papagáj?
Az is, de az órása.
Az órása.
Az órása. Tehát érted, az órával lehet viccelni. Minden kultúrában.
És tehát a másik?
A másik ugye a hídőr a gyaloggalopba, aki ugye amikor már le van vágva mindkét keze, mindkét lába, akkor mondja azt, hogy ki egyezünk időntetlenbe. Ez szerintem egy olyan kulturális mém lett, hogy ez... Én nem láttam 24-szer a Brian életét, szerintem ez a szám, ez megáll nálam a 2-nél talán, de a gyaloggalopot nagyon sokszor láttam, de így most szerintem, hogy legyen társadalmi haszna számomra és ennek az adásnak, az lesz, hogy húsvétkor megnézzem a Brian életét. Nem tudom, mivel te ilyen szinkronpárti vagy, hogy ajánlott a Brian életét? Eredeti nyelven vagy szinkronnal?
Mindkettő. Először angolul, aztán pedig angolul. Mindenhogy.
Akkor gondolom a pont számot szerintem kitalálom a teljes ötletbe. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan 4-es. Na, itt szeretem, 10-es lesz nálad.
Igen, és még csak annyi, hogy ami miatt...
Pedig a Robert Zemeckisnél is nagyobb pontot, hát végül is igen jó.
Igen.
Tudok menni vele.
Ami miatt a Forrest Gump eszembe jutott, mert a Forrest Gump is kicsit, tehát az is kicsit olyan, mint a Brian. Tehát egy ember, aki semmiben sem jó, semmiben sem különleges, egyáltalán nem lenne érdekes az élete, csak valahogy oda kerül olyan helyekre, ahol történik valami. Úgyhogy mindenki nézze a Brian életét. Nem fog benne csalódni. 1979-es az hány év, nem tudok számolni. Nagyon sok év után sem.
Majdnem olyan öreg, mint én.
Majdnem olyan öreg, mint a Géza. Azt mégse lehet benne csalódni. Hát, szerintem ennyi volt mára. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. A következő alkalommal pedig a már pedzegetett szinkron, avagy nem szinkron listánk következik. Viszlát!
Viszlát!